Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő fél órában folytatjuk Görögországgal, a görög szigetekkel, hiszen migrációs nyomás ide vagy oda, azért már elindultak a foglalások a görög tengerparti nyaralóhelyekre, és koronavírus is van, tehát tényleg most azért a világ idegenforgalma nem biztos, hogy azt mondjuk, hogy növekedni fog ebbe az évben, hanem inkább azt mondjuk, hogy ne csökkenjen túlságosan, nagyon komoly visszamondások is vannak, de ezzel együtt arra számítanak mégis a görög szolgáltatók, hogy egyrészt a koronavírus talán, hogyha jön a meleg, akkor alább hagy a lendülete a terjedésének, és gond nélkül elmernek majd menni az utazni vágyok, és nem mondják le az útjukat, meg arra is számítanak, hogy az Európai Unió segítségével meg lehet oldani valamilyen módon, vagy legalábbis csökkenteni lehet a migrációs nyomást, és azok a szigetek is azért tudnak turistákat fogadni, akik jelen pillanatban azzal küzdenek, hogy nagyon sok menekült érkezik oda, és emiatt komoly intézkedéseket kellett bevezetniük. Egyebek közt erről is szó lesz majd még az utolsó fél órában is, de elsősorban a turisztikai nevezetességeket vesszük majd sorra a görög szigeteken. Elmegyünk először is Korfura, a legmagyarabb görög szigetre, hiszen rendkívül szeretjük a Smaragd szigetet, mert így is hívják. Hozzáteszem, Smaragd szigetként Írországot is szokták becézni, meg nagyon sok más szigetet is, tehát ez nagyjából olyan toposz, mint amikor azt mondjuk valamire, hogy valaminek a Svájca. Van Afrika Svájca, Ruanda, van Karibi Svájc, Aruba, és valamiért szeretjük Svájcot, és hogyha valamire azt mondjuk, hogy valaminek a Svájca, akkor azt jelenti, hogy tiszta, rendezett és jól megy az ott lakók sora. Amikor meg azt mondjuk, hogy Smaragd sziget, akkor azt jelenti, hogy bizony üdezöld legalábbis az év jelentős szakában, és ez Korfura nagyjából igaz is. Bár hozzáteszem, a szomszéd asszonyom, amikor megkérdeztem, hogy miért éppen Korfura utazott nyaralni, azt mondta, hogy a homokos part a legfontosabb, no meg a görögös vendégszeretet, és az, hogy ne lopják el az ember pénztárcáját, hogyha véletlenül a strand nyugágyán felejti. Nem is lopják el nagy valószínűséggel, bár láttunk már sok csodát, de errefelé azért még mindig divat, hogyha a bérautót kibéreljük és visszaadjuk, akkor elegendő a padló szőnyeg, vagy hát az alvás szőnyeg alá betenni a kulcsot sok helyen, és nincs lehetőség nagyon másfele vinni az autót, mint a szigeten garázdálkodni vele, ott meg azért hamar kiderül, hogy kinél van. Tehát nem csak a görögös mentalitás miatt érezhetjük biztonságban a járművet, hanem azért is, mert egyébként elég nehéz lenne elvinni onnan. Korfun nem csupán homokos, hanem kavicsos, sőt sziklás partszakaszok is vannak, de érdemes sorba megnézni, hogy milyen partokat találunk itt a Korfui szigeten. Szidari talán az egyik legizgalmasabb üdülőtelepülés, ahol a nagy strand homokos lassan mélyül, és egyes szakaszokon a Balaton déli partjára emlékeztet. A görög-albán határtól nyugatra fekvő sziget egyik legizgalmasabb üdülőtelepülése Szidari. Amikor tovább sétálunk, akkor az öböl menti sziklához érünk, ami azért érdekes, mert itt ezek a sziklák a szerelmesek csatornáját határolják. A legenda szerint ugyanis, ha egy szerelmes pár együtt átúszik a fölnyelv alatt húzódó vízzel teli alagúton, akkor örökre együtt maradnak, de hát persze nem azért, mert nem tudnak kijönni utána a felszínre, remélhetőleg mindenki túléli, hanem a szerelem hatása miatt. A turisták úsznak is szünet nélkül, meg napoznak, hiszen rengeteg nyugágyat helyeztek el a tengerparton és a nagyobb úszómedencéknél. A legendák fontosak tehát Korfu esetében is, bár Cipruson ott van Afrodité sziklája, és azt is kerülgetik vadul a turisták. Korfu fővárosától északra találjuk Guviát. Itt szintén homokos a strand, és ha valaki szeretne megtanulni vízisíjelni, akkor ideális a terep, mert alig hullámzik a tenger. Szidari, tehát a nagy, lassan mélyülő homokos partrész, meg Guvia, szintén homokos strand, és nyugodt víz, ez jellemzi ezt a két területet. Benicesz, ezzel folytatjuk. Ez régen egyszerű halászfalu volt. Az utóbbi 25 évben annyi diszkót meg tavernát nyitottak itt, hogy a település a 20 évesek üdülőparadicsoma lett. Tehát, hogyha valaki bulizni szeretne, görögösen egy picit, de azért némileg nemzetközileg is, mert az amerikai zene tudjuk jól mindent legyőz, akkor Benicesz egy jó választás lehet. Homokos kavicsos a strand, tehát nem annyira tisztán homokos, mint Szidarinál vagy Guviánál. A legszebb strand szerintem Paleokastrica mellett található, Korfu szigetének leggyönyörűbb strandja. Nagyon szépek a szikla képződmények a sziget nyugati részén fekvő településnél, tehát Paleokastrica az nyugaton van. Amikor nézegetjük a felvételeket, fotókat, hogy na hát Korfu szigete, akkor általában Paleokastricát fotozzák, és azt mutogatják a turistáknak. Három széltől védett strand is van itt, de fontos tudni, hogy mindegyik köves, kavicsos. Tehát nagyon szép felülről, gyönyörű, meg maldivos a víztükör, de köves, kavicsos strandokról van szó. Néha mélykék, néha egy bizonyos területen még ilyen türkizes a szín, az tényleg mese szép, de nem az a lágyan homokos, pláne nem az a korallzátonyos homokos. Ugyanakkor cserébe itt Paleokastricán mellett a víz a legtisztább, hogyha az összes korfói strandot nézzük, legalábbis amikor itt jártam, és tényleg mindent bejártam, akkor ezt tapasztaltam, de a leghidegebb is a víz. Szeptember elején például 21 fok körüli, míg a sziget másik oldalán 25-26 fokos vízre is lehet számítani. Korfunak az idők folyamán nagyon sok neve volt, Korfunak a velenceiek hívták, a helybéliek ma is Kerkürának nevezik. Így hívták ugyanis a legenda szerint az egyik folyóisten lányát, akit Poszeidon, a tengeristene, elrabolt. A szigeten együtt hált vele, és a nimfa nevét viseli ettől kezdve a sziget és fővárosa egyaránt. Kerküra számtalan sziklájának, tengeröblének van mitológiai vonatkozása. A főváros például állítólag két olyan hegy közé épült, amelyek valójában Uránusz főisten megkövesedett heréi. Az első istenek, Uránusz és Gája fia, Kronosz ugyanis anyja biztatására levágta apja heréit, és amikor ezek a vízbe érkeztek, megkövesedtek, de előtte a vércseppekből megszülettek a nimfák. Korfu az a sziget, ahol a víz Odüsszeuszt a hajótörés után partra vetette. Ez volt a fajákok legendás birodalma, ahol Alkinoosz uralkodott, lánya Nausiká pedig ápolta Odüsszeuszt. Az biztos, hogy a szigetet a későbbiekben rengetegen próbálták megszerezni. A macedón birodalom része lett, majd Róma uralma következett, ezután a sziget a bizánci birodalomhoz tartozott. Ezt követően elfoglalták a velenceiek, és a mai napig látszik ennek a hatása. A főváros utcáskái ugyanis hasonlítanak Velencéhez. Szűk sikátorokat képzeljenek el, 3-4 emeletes házakkal, amelyek ablakait esténként zsalugáter fedi. Az épületek alsó szintjén mindenütt üzletek várják a vásárlókat, fagyizók, szuvenírboltok sorakoznak egymás mellett. Ha valaki Korfura érkezik, kötelező ellátogatnia a fővárosba valamelyik este, annyira fantasztikus a hangulat. A velenceieknek köszönhető a két erőd is. Ezekben a régi erődökben manapság kávézók vannak, este hatalmas bulik, nem szabad kihagyni, ha valaki szereti az ilyet. Amikor Napóleon elfoglalta Velencét, akkor a sziget is francia uralom alá került, aztán később az oroszok jöttek és foglalták el. Aztán visszajöttek a franciák, majd az angolok következtek. Néhány évre még a Jón-szigetek Egyesült Államoka is megalakult. A II. Világháború idején az olaszok, aztán meg a németek is elfoglalták a szigetet. Sok-sok hódító jár tehát erre, és a tevékenységük nyomai mind fellelhetőek Korfun. Az angolok például elterjesztették a krikettet és a teázás szokását, a helyiek a mai napig sokkal többet teáznak, mint más helyen lakó görögök. A franciák átépítették a kikötőt. Az olaszok pedig megszépítették a fővárost, ezt az olaszos stílust érezzük, látjuk, meg a velencei stílust Korfun a mai napig a fővároson. És hát természetesen magyarokhoz is van köze Korfunak, nem csak azért, mert sok turista érkezik Magyarországról, hanem azért is, mert minden magyar turista felkeresi az Achilleon nevű települést, amely tulajdonképpen maga a kastély, mellette néhány házzal, szuvenírbolttal és kávézóval. Itt van ugyanis Sziszi kastélya. Erzsébet királyné 1890-ben vásárolta meg ezt a birtokot, mert annyira szép volt a kilátás a tengerre. Olasz építészeket bízott meg, hogy álmodjanak ide egy neoklasszicista palotát, német szobrászokkal pedig a görög mitológia hőseiről készítetett alkotásokat. A kastély gyönyörű lett, bár díszítettsége néhány szakértő szerint már a jó ízlés határait súrolja, de a hétköznapi turistáknak bizony ez nagyon tetszik. Sziszi kedvenc mitológiai hőse Achilleusz volt, úgyhogy róla nevezte el a palotát, és róla csináltatta a legtöbb szobrot is. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a világszámot itt az Inforádióban, maradjanak velem!